kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös tanácskozást tartottak a romániai és a magyar katolikus püspöki konferenciák állandó tanácsai Bukarestben, csütörtökön és pénteken. Közölte a magyar katolikus püspöki konferencia sajtószolgálata a távirati irodával. A tanácskozás házigazdája, Aurel Perka, bukaresti érsek, a romániai katolikus püspöki konferencia elnök helyettese volt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciából Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese, Székely János szombathelyi megyés püspök és Tóth Tamás, a Püspöki Konferencia titkára vett részt a megbeszélésen. Román részről a bukaresti érsek, a nagyváradi püspök, a kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus püspök és a romániai katolikus püspöki kar titkára volt jelen. Napirenden szerepeltek a mindkét ország katolikusai számára fontos témák, így többek között a Ferenc pápa által összehívott világméretű szinódus, a 2025-ös jubileumi év előkészületei, a fiatalok és a nevelés, a papképzés, a kulturális örökség és a közös emberi és keresztény értékek védelme. A találkozó egyik központi eseménye volt a közös imádság a helyi közösség tagjaival a bukaresti Szent József Főszékesegyházban, a bukaresti magyar közösség hívei számára pedig kiemelt fontossággal bírt a Barátok templomában tartott magyar nyelvű szentmise. A két delegáció ezt követően közösen meglátogatta a bukaresti görögkatolikus Szent Bazil székesegyházat. A jelenlévők ismételten megerősítették a közös testvéri ima fontosságát, és Szűz Mária oltalmába ajánlották a két ország népét. Az elmúlt évtizedben megduplázta, 32 ezerről 65 ezerre növelte a bölcsődei férőhelyek számát a kormány, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Szadán. Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, a Szadai Napsugár Baptista bölcsőde megnyitó ünnepségén arról beszélt, hogy a kormány sok évvel ezelőtt indította el bölcsőde fejlesztési programját, amelyre el is különített 100 milliárd forintot, hogy minél több helyen épüljenek bölcsődék az országban. Közölte. A programnak köszönhetően mára a háromszorosára, 326-ról 1130-ra nőtt azoknak a településeknek a száma, amelyekben már van bölcsőde. Megnégyszerezte a kormány az intézmények számát is. Ez a korábbi 668-ról 2800-ra emelkedett. A bölcsődék fenntartására szánt összeget 37 milliárd forintról 80 milliárd forintra emelte a kormány, fűzte hozzá az államtitkár. Magyarország felelősség teljesen szolgálja Európát és polgárait, hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök az Árajolos csoport tanácskozását követő sajtótájékoztatón Krakkóban. Magyarországot és Lengyelországot évezredes történelmi kapcsolat fűzi össze, mondta a köztársasági elnök. Kiemelte, Magyarországot ugyanilyen szoros kapcsolat fűzi Európához is. Számunkra Európa egyszerre szól keresztény hitünkről és értékeinkről, illetve nemzeti önazonosságunkról. Európára mi, magyarok, mint ugyanazon kulturális gyökérzettel rendelkező, azonos értékek mentén szerveződő, szuverén nemzetek szabad közösségére tekintünk, mutatott rá Súlyog Tamás. Hozzátette, Magyarország ezért is elkötelezett Európa, az európai közösségek megerősítése, a kontinens érdekeinek védelme és békéjének megőrzése mellett. Albánia példaképként tekint Magyarországra, mondta Edi Ráma albán miniszterelnök Budapesten. Az albán kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után sajtónyilatkozatában kiemelte. Magyarországon a közigazgatás belső reformját példaértékűen valósították meg. Ez különösen fontos egy olyan ország számára, mint Albánia, amelyik az uniós csatlakozás útjára lépett, hangsúlyozta. Méltatta a magyar kormány szerkezetének átalakítását, és kitért arra is, hogy a jóléti társadalom megteremtése nem épp biztató pénzügyi keretek között kezdődött meg. Edi Ráma köszönetet mondott Orbán Viktornak a soha meg nem ingó támogatásért, amelyet a Nyugat-Balkán irányában tanúsított. Végül az időjárásról. A köd feloszlik, a réteg felhőzet mindenütt szakadozásnak, gomolyosodásnak indul, és délutára már kissé felhős, napos idő valószínű, nyugatról felvonuló fátyol felhőzettel. Az északi a szél az északkeleti tájakon még megélénkül. A hőmérséklet napközben 15 és 19, késő este 7 és 12 fok között alakul. Híreket hallottak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Létszó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A nyári szünet után ismét jelentkezik a Tittel Podcast, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pár könyvtárának életét mutatja be. A tanév kezdetén Kovács Attila könyvtáros és Laskai Anna szaktájékoztató arra kereste a választ, hogy milyen hatással van a könyvtárakra a mesterséges intelligencia. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogelődjének csak nem 151-kori hallgatója vette el díszoklevelét a Líceumban tartott ünnepségen szeptember 21-én. Az 50, 60, 65 és 70 éve végzett pedagógusokat dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor köszöntötte, aki kiemelte, az ünnepeltek a hivatás szeretet, az életöröm és az alma mater iránti hűség példái. Szeptember 27-én tartották a kutatók éjszakája programsorozatot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében. A látványos kémiai és fizikai kísérletek, valamint a tudományt népszerűsítő előadások több mint 1000 érdeklődőt vonzottak az eseményre. A szervezők reggeltől késő estig szerveztek programokat a gyerekek és az idősebb korosztály számára egyaránt. A jelenlévők részt vettek interaktív szakmai bemutatókon, koncerteken és kipróbálhattak játékos feladatokat is. Megjelent a Stanford Elsevier lista a világ legjobb tudósairól, amelyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több kollégája is szerepel. 2017 óta jelentetik meg a világ legjobb 100 000 kutatója listát, amely a tudósok tudományos hatását méri. A rangsorba azon kutatók kerülnek be, akik a legjobb 100 000-ben és vagy tudományterületük legjobb 2%-ában vannak. A publikációkat és a hivatkozások számát figyelembe véve 5 eszterházis tudós kapott helyet a listán. Országosan egyedülálló, vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult 2024. szeptemberétől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az első tanítási nap alkalmából Egerbe látogatott Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, aki elmondta, a vallásturisztikai szakemberek nem csupán munkát végeznek, nem csupán az a feladatuk, hogy a kövekre rámutassanak, hanem hogy feljebb emeljék az emberek tekintetét, és magára az élő Istenre irányítsák, tette hozzá a főtitkár. Kiemelte továbbá a képzés ökumenikus jellegét, amely még gyümölcsözőbb együttműködés alapja lehet. Domjánné dr. Habilnyi Zsalovszki Rita, az Egyetem Turizmus Tanszékének vezetője hangsúlyozta, a vallási turizmus egyfajta missziós eszköz, ami a hit átadásának szintere lehet. Hozzátette, az oktatók feladata, hogy magas szintű szakmai és gyakorlati tudást adjanak át, amely mögött egy hiteles lelki élet áll. Teltházas előadást tartott szeptember 24-én Egerben Pál Ferenc, római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó, a múlt, jelen és jövő kapcsolatáról és a traumák feloldásáról az egyetem hallgatóinak. Az este fő kérdése az volt, hogyan válhat erőforrássá a múlt, hogyan alakítható szabadon a jövő. Pál Ferenc atya kifejtette, azok élnek jólétben, akik boldogok tudnak maradni attól függetlenül, mennyi rossz dolog történt velük a múltban. Ennek titka, hogy a negatív múltbéli történeteinkhez egy pozitív befejezést írjunk. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Beszélgetéseink mindig valamilyen fontos könyvtári kezdeményezésről szólnak. Témánk érintheti a kutatást, a tanulást, a rendezvényeket, a programokat. Célunk újdonságaink bemutatása. Mostani témánk nagyon mai, mondhatni percről percre újabb. A mesterséges intelligenciáról van szó. Aki legtöbbet foglalkozik ezzel kollégáim közül, az Kovács Attila könyvtáros, ezért most őt kérdezem. Én Laskai Anna vagyok, az egyetem könyvtárának szaktájékoztatója. Beszélgettünk arról, Attila, mielőtt tervezgettük ezt a találkozót, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan rövidítsük, ha nem akarjuk mindig kimondani. Ugye itt szóba került az EMI, ennek a rövidítésnek az angolos verziója az MI. Beszéltünk arról, hogy legyen-e AI, AI. Ezt csak azért mondom, mert itt a beszélgetés elején, hogy az AI tűnt a legkomfortosabbnak számodra, úgyhogy én is ezt igyekszem majd lekövetni. De hát, ahogyan mondtam is, a témánk a mesterséges intelligencia. Épp azért vagy te a vendégünk, mert bármi, ami ezzel kapcsolatos a könyvtárban, nálad fut össze, illetve a te nevedhez köthető. Mit mondanál, hogyha azt mondom AI és a Tittel Pál könyvtári mindennapok?
Egyelőre a könyvtárban még rendszer szinten nem használunk AI technológiát, inkább hallgatói oldalról kapunk olyan kéréseket, kérdéseket, amik ehhez kapcsolódnak. Én nagyon reménykedem benne, hogy hamarosan azért a mi mindennapjainkba is beépül, mert nagy segítséget tud nyújtani nekünk is. Persze kockázatai is vannak, akár biztonsági, akár emberi szinten, tehát hogyha nagyon sok tudás lesz az AI technológiákban, akkor elképzelhető, hogy mondjuk kevesebb humán erőforrásra lesz szükség, de információ szolgáltatás szempontjából, tehát hogyha a hallgatók szempontjából nézzük, hogy őket hogy tudjuk kiszolgálni, akkor nagyon nagy előnyei lesznek, mivel óriási tudáshalmaz lesz benne. Az első, ami szerintem a jövőben meg fog jelenni, hogy a katalógus, tehát a könyvtári kereső beleszépítve egy mesterséges intelligenciás rendszerbe, és a hallgatók gyakorlatilag mint egy chat kérdezhetnek tőle, és nem kell egy ilyen régi keresőt használniuk, ahol tudni kell, hogy érdemes társszavakra keresni, mit kell pontosan nézni a találatoknál, hanem felteszi például azt a kérdést, hogy Adinak milyen könyvei vannak nálunk, és hogyha kilistázza neki a AI-os chat, akkor azt fogja mondani a hallgató, hogy neki ebből 3 könyvre van szüksége, az megmondja, hogy pontosan hol van, mennyi van belőle, kölcsönözhető-e, és akkor melyik könyvtárost keresse. Ezzel gyakorlatilag egy csomó terhet veszünk le a hallgató válláról is, mert nem kell megtanulnia egy keresőt, nem kell megtanulnia a könyvtári jelzeteket például, hanem mintha egy könyvtárost megkérdezne olyan, viszont a könyvtárosok meg a munkájukból adódóan nem tudnak folyamatosan mondjuk online lenni egy Skype-on vagy egy Messengeren.
És egy kicsit ezt helyettesíti.
Igen, igen. És nekünk inkább az lesz a feladat, hogy az adatbázist, amiből dolgozik a mesterséges intelligencia, vagy gyakorlatilag az algoritmus, azt építsük, és persze valamilyen szinten irányítsuk magát ezt a felületet, hogy milyen válaszokat ad. És amikor bejön a hallgató, vagy az olvasó, onnantól már ugyanúgy szükség van ránk. A személyes jelenlétet ezt nem tudja helyettesíteni, de mi már inkább tapasztalatokból fogunk tudni segíteni neki, vagy tippeket tudunk adni, hogy írja meg a szakdolgozatot, módszereket adunk ahhoz, hogy hogy hivatkozzon jól, hogy találjon meg még plusz szakirodalmat, ami esetleg nincs fent online. Igazából szükség lesz a könyvtárosra ugyanúgy, csak megváltozik egy kicsit az, hogy milyen formában.
Igen, amikor a mesterséges intelligencia kérdéséről legelőször elkezdtek beszélgetni az én emlékeim szerint, ugye akkor is nagyon nagy kérdés volt, hogy a információk jelentős része a könyvtárban található meg, és ugye most is akár a kutatóknak, akár a hallgatóknak, a Tittel Pál könyvtár olvasóinak rendelkezésére áll számos elektronikus dokumentum, számos adatbázisban fellelhető adat ahhoz, hogy megvalósulhasson az a fajta tanulási folyamat, kutatási folyamat, amire ők vágynak, és ezt támogatja a könyvtár. Amikor én voltam hallgató, akkor főként ugye még a Gutenberg galaxis végéről beszéltek az emberek, most leginkább az AI az, ami izgalomban tart mindenkit. de valahogy mindig a könyvtárak azt keresik, hogy hogyan tudnak ennek a folyamatnak akár a generálói is lenni, és hogyan tudják ezeket a folyamatokat jól kiszolgálni, hiszen én magam is azt gondolom, hogy a könyvtárak szerepe nem változik, ugyanúgy az információknak, az adatoknak a lelőhelye lesz, és a tudásnak a tára lesz a könyvtár. Nagyon izgalmas egyébként, amit mondtál, és köszönöm a konkrét példát, hiszen a mesterséges intelligencia mindig olyan megfoghatatlan. Ha segítesz egy picit ebben, hogy tisztázzuk, hogyha arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia, egyáltalán mire gondolunk, és a könyvtárak vonatkozásában mire gondolunk?
A mesterséges intelligencia, ez igazából egy kifejezés, ami nem tükrözi a valóságot, mert hogy emögött még nincsen intelligencia. Tehát ne úgy képzeljük el, mintha egy emberi agy dolgozna ott a háttérben, és ő mindent tud. Gyakorlatilag jelenleg az internetnek a, mondjuk úgy, hogy nagy adatbázisából dolgozik, és ezeket az információkat, amiket ott talál, amihez engedik, hogy hozzáférjen, azt egy adatbázisba gyűjti, és ezt bizonyos algoritmusok alapján feldolgozza, és erre nem is látunk rá igazából tökéletesen, hogy hogyan rendszerezi már ezeket az adatokat, és egy szintén másfajta algoritmusokkal próbálja feldolgozni azokat a kérdéseket, amiket mi felteszünk, ha egy nyelvi modellről beszélünk, mondjuk a ChatGPT-ről, és gyakorlatilag próbálja is súlyozni, hogyha ő egy-egy szót felismer, akkor az után mi következhet, és annak mi lehet mondjuk úgy, hogy a jelentése. És miután feldolgozta a kérdést, ugyanúgy a nagy adathalomból próbál egy olyan választ adni, amit mit fogunk tudni értelmezni. Ami hát lehet hibás, lehet, hogy nem lesz érthető. Vannak ezek a hallucinációnak mondott hibák, amikor mindenképp meg kell válaszolnia egy kérdést, de nincsen mögötte az az információ, amire szükség lenne, de valamit mégis kitalál, és mond egy olyan dolgot, ami igaznak tűnik, de mégsem az. Most erre például egy nagyon jó gyakorlati helyzet volt, amikor egy hallgatótól kaptunk egy e-mailt, amiben szakirodalmakat keresett, nagyrészt folyóiratcikkeket. És így utólag feltűnő lehetett volna, hogy a hivatkozások formája az nagyon tökéletes volt. És most ne értsen félre senki, lehet egy hallgatónak tökéletes a hivatkozása, de azért még ha valaki nem egy doktori képzésen van, de egy nagyon tapasztalt hallgató, nem biztos, hogy tökéletes lesz a formája ezeknek a hivatkozásoknak. Na mindegy is, nagyon az volt, nagyon jó volt. És kerestük, de sehol nem lettek meg ezek a tartalmak. És aztán fel lett téve a kérdés a hallgatónak, hogy mégis honnan szerezte ő ezeket, vagy hol hallott egyáltalán arról, hogy vannak, és kiderült, hogy ő a ChatGPT-től kért segítséget, és ő ezt gyakorlatilag elküldte nekünk, hogy nézzük már meg, hogy megvan-e. És hát gyakorlatilag egy sem létező volt. De a választ meg kellett adnia a nyelvi modellnek, és adott is. Most már ezek egyébként egyre ritkábbak, és egyre többször ténylegesen hivatkozik egy online tartalomra, de azért ilyenek előfordulnak. Na most a könyvtárnak valahol az is lesz egy szerepe, hogy ezeket a hibákat felismerje, és valamilyen szinten nyilván, hogyha hozzáférünk a fejlesztési feladatokhoz, akkor ezeket javítsa, vagy segítséget nyújtson esetleg a fejlesztőknek. Én reménykedem, hogy az egyetemen is lesz majd egy olyan fejlesztés, amiben mi tudunk segíteni, hogy minél pontosabbak legyenek a válaszok.
És hogy ne nem létező könyveket kelljen keresnünk, amelyek még nem születtek meg, csak is a ChatGPT fejében. Igen, ez mindenképpen izgalmas, és ahogy mondtad is, a könyvtárak, ha részt vesznek a fejlesztésben, nagyon nagy öröm számunkra, hogy az egyetemi mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértői testületnek te is tagja vagy. Mesélj erről egy kicsit, kérlek.
Eredetileg én csak arról hallottam, hogy lesz egy ilyen testület az egyetemen, és itt a könyvtárban beszéltünk róla, hogy szükséges-e ebbe valakinek képviselnie magát tőlünk, és hát végül is arra jutottunk, hogy mindenképp, mert hát az információszolgáltatás az tőlünk tud indulni, hogyha erre igényt tartanak a kollégák, és hát egyelőre még annyi tevékenysége volt, hogy egy ilyen iránymutatást alkotott arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligenciát az egyetemen hogy lehet használni, hogy érdemes használni. Feladatkörét tekintve egyébként pont ez is a célja, hogy tanácsot adjunk, hogy ha valakinek kérdése van, hogy például szakdolgozathoz ezt hogy lehet használni, és hogy például jelezni kell-e a szakdolgozatnál azt, hogy használtunk bármilyen mesterséges intelligenciát a megírásához, de akár pályázatoknál be lehet-e vonni ezt bármilyen feladatba, vagy a nemzetközi tudományos szakirodalmakban milyen újdonságok jelennek, meg milyen információk, amik hasznosak lehetnek az egyetemi képzésben, főleg itt helyben. illetve egy kicsit összehangolni úgy általában az egyetemnek a mesterséges intelligenciás törekvéseit.
Ezért is jó, hogy van ott egy könyvtáros.
És igen, ezért is jó, mert így egyrészt mi is rálátunk, és tudunk segíteni, illetve hát mi is be tudunk kapcsolódni minden programba, ami itt indul.
2024 júniusában, június végén kaptuk meg ezt a szakértői testületi ajánlást, ami a mesterséges intelligencia alapú eszközök és forrásoknak a használatához és ennek dokumentálásához ad segítséget és ad iránymutatást az egyetemen, és azt gondolom, hogy már önmagában ez a lépés is nagyon fontos, és nagyon jó, hogy van ez a testület, és valóban, ahogy mondtad is, azzal, hogy egy könyvtáros is a tagja, és többféle területről érkeznek ebbe a testületbe a szakemberek, biztosítja azt is, hogy minél szélesebb körben valóban ezek az iránymutatások, információk is meghonosodjanak itt az egyetemi szervezeten belül. De nem véletlen az, hogy a te neved került szóba, itt is te vagy ugye a vendégünk, de nem véletlen az, hogy a testületben is téged delegált a Tittelpál könyvtár, hiszen azért amellett, hogy személyesen érdeklődsz ez iránt, az egész iránt, a különböző országos képzéseken és könyvtárosoknak hirdetett továbbképzéseken rendre részt veszel. Legutóbb július elején volt egy ilyen. Mik voltak ott a tapasztalataid?
Budapesten voltunk kollégámmal, Kapalkó Rékával egy képzésen, és igazából nem nagyon tudtam, hogy pontosan mire fognak fókuszálni, mert hogy még olyan megfoghatatlan volt, hogy a könyvtáraknak mit fognak mutatni, de így utólag nagyon hasznos volt elmenni, mivel azon túl, hogy megmutatták, hogy egyébként ez a mesterséges intelligencia hogy működik, illetve elmagyarázták az algoritmusoknak a felépítését. Nagyon sok gyakorlatot is csináltunk alapvetően a ChatGPT-vel, és arra épült az egész, hogy tudunk jó promptokat, tehát ilyen kérdéseket feltenni. Próbáltak minket vezetni, hogy ha van egy feladat, például kellett csinálni a könyvtárunknak egy logót, amit gyakorlatilag generáltattunk a ChatGPT-vel, akkor így elmondták, hogy hogy kezdjünk neki, hogy ha nem tetszik az eredmény, akkor hogy formáljuk tovább ezeket a promptokat, hogy a mi igényeinknek megfelelő legyen a végeredmény. Ez volt nekem egyébként a legjobb része, de elmondták azt is, hogy a hangalapú felismerés hogy működik, beszéltek arról, hogy a hangnak a rezgéseit a számítógép, illetve az algoritmus hogy ismeri fel, és akkor ezt hogy fogja ténylegesen írásban rögzíteni, hogyha szükség van rá, és erre hogy ad válaszokat. Megmutatták azt is, hogy ezt a ChatGPT-t hogy lehet egy külön rendszernek elkészíteni. Tehát, hogy ne kelljen megnyitni a weboldalt, vagy a telefonos appot, hanem csináljunk magunknak egy ilyen kis felületet, ahol ezt tudjuk kezelni, és akár a hangalapú felismerést is bele lehet építeni. Illetve erről nem is tudtam, hogy a ChatGPT az önmagában tényleg csak egy nyelvi modell, de hogy a felületen, ahol ezt használjuk, egy csomó ilyen beépülő, kiegészítő, mondjuk úgy, hogy modult lehet használni, amivel akár kimondottan logótervezőt tudunk használni, kimondottan szövegfelismerőt, hasonlókat. Tényleg nagyon sok plusz információval gazdagodtunk ebből a szempontból is, de mutattak nekünk egy olyan rendszert, ami nem mesterséges intelligencia alapú, és azt próbáltuk, hogy ha kapunk például leveleket hosszabbítás kéréssel kapcsolatosan, akkor hogy tudja ezt egy rendszer automatikusan megválaszolni, és hogy kell ezt felépíteni. Amivel arra próbáltak rávilágítani, hogy azért nem minden a mesterséges intelligencia, hanem vannak olyan rendszerek, amiket szintén a hasznunkra tudunk fordítani, és szintén egy ilyen idézőjelben mondom, hogy okos rendszerek, de mégsem mesterséges intelligenciák. Tehát, hogy nem mindenható ez a mesterséges intelligenciás rendszer és fejlesztés.
Vagy nagyon sok esetben rendelkezésünkre áll az eszköz, csak nem gondolunk rá, és valahogy a mesterséges intelligencia megjelenésével pedig, mintha fellélegeznénk, hogy ó, végre vannak eszközeink, pedig vannak eszközeink.
Igen, mert most ugye szinte divat lett ez a mesterséges intelligencia, mindenhonnan ezt halljuk. Mesterséges intelligencia alapú képgenerálás, képjavítás, szövegalkotás, videókészítés, zenekészítés. Tehát már a zenészeknél is felmerült, hogy jogi aggályaik vannak abban, hogyha valaki egy ilyen AI-os rendszerrel csinál egy zenét. Mert hogy gyakorlatilag az összes zene, ami benne van az adatbázisban, azokból épít fel egyet. Tehát, hogy alapul vesz jogilag védett tartalmakat is akár. És hát persze azért a mesterséges intelligenciás rendszerek sokat hibáznak. Viszont, hogyha egy célrendszert használunk, akkor ott mi hibázhatunk, de maga az alkalmazás nem. Tehát, hogy azért még mindig használni kell a fejünket és a tudásunkat.
Na akkor ebből kiindulva, hogy használni kell a fejünket, kíváncsi lennék a saját élményeidre is, hiszen amikor a mesterséges intelligencia szóba kerül, én valahogy mindig párhuzamot érzek, tehát ahogy te is mondtad, hogy igen, promptolsz, de az gyakorlatilag azt jelenti, hogy régen megtanítottak a könyvtáros képzésen belül bennünket minél pontosabb keresőkérdést megfogalmazni. És én egyértelműen látom a megfeleltethetőségét, de te például használod a mesterséges intelligenciát a mindennapjaidban, és mi az, ami miatt téged ez érdekel, mozgat, azon túl, hogy könyvtáros vagy, és akár a könyvtári felhasználása is fontos számodra?
Egyelőre még nem túl gyakran, bár szeretném egyre gyakrabban használni, legfőképp a ChatGPT-t. Legelső olyan feladat, ami nekem kicsit meglepetés volt, hogy egy Excel táblázatot, több mint 1800 soros Excel táblázatot próbáltam meg valahogy rendszerezni, és tudtam, hogy ez a rendszer jól kezeli ezeket a táblázatokat, de hogy igazából nem gondoltam, hogy tényleg annyira jól. Ebben egyébként, hogy konkrét legyek, egy csomó beszerezhető telefon volt, és abból kellett leszűrnöm pár típust. És nem feltétlen ugyanúgy voltak megnevezve, hogyha színeket nézem, volt, ahol kék, volt, ahol blue, volt, ahol volt hozzá egy kód, volt, ahol nem. Na most ezt, hogyha hagyományosan Excelben csináltam volna, azért úgy elmatattam volna egy darabig. És fogtam magam, feltöltöttem ChatGPT-nek egy új chatfülébe, és megkértem rá, hogy válogassa ki nekem csak az iPhone-okból azokat, amik az alapmodellek, beírtam persze, hogy 64 GB-os, 128, tehát hogy azért definiáltam ezt, és rögtön kaptam egy olyan Excel táblázatot, amiben tényleg csak az volt. De hát még ez is azért egy több százas lista volt. Jó, hát gondoltam, megkérem rá, hogy akkor külön munkalapokon válogassa ki nekem a különböző típusokat. És akkor ez is tökéletes lett. Aztán gondoltam, jó, hát akkor már innentől egyszerű, megkérem még rá, hogy akkor csak az alapmodellekből csak a feketéket válassza ki, és rendezze úgy, hogy a legolcsóbb legyen legfelül. És teljesen tökéletes lett. És gyakorlatilag egy 5 perc alatt végeztem ezzel az egésszel első nekifutásra, úgyhogy csak úgy nagyjából próbáltam tökéletesen megírni a promptot. Szerintem azért ez egy óriási dolog, mert ez egy csomó időt vett volna el a hasznos feladatoktól, mondjuk attól, hogy amikor adjon hozzám egy hallgató, 10 perccel többet töltsek el azzal, hogy segítek neki. És így meglettem 5 perc alatt, elküldtem az e-mailt, amiben a táblázat volt, és mindenki boldog.
Igen, most a múltkorában végignéztem, hogy kolléganőm kísérletezett és igyekezett minél jobban pontosítani ezt a promptot, hogy valóban minél pontosabb legyen a válasz és a találat is. És bennem az merült fel, hogy ha ennyire türelmesek lennénk, amikor a gyerekeket tanítjuk, és ennyire arra fókuszálnánk, hogy hogyan próbáljuk meg velük minél pontosabban láttatni a dolgokat, akkor mennyire hatékonyan oktathatnánk. És egyébként látva a kolléganőm ChatGPT-hez való türelmességét, mondtam is, hogy mennyire nagyszerű lenne, ha mindig ennyire türelmesek maradnánk mi is az emberi kapcsolatainkban, és ennyire tényleg koncentrálnánk a másikra, úgyhogy engem egy picit így tanít, mert én magam a beadandó dolgozataimnál én inkább semennyire nem használom, pontosan azért, hogy véletlenül se lépjem túl azt a százalékot, hiszen azért pont amiatt, hogy szakirodalmakat használok fel, biztos, hogy lesz valamennyi egyezés, de azt gondolom, hogy el kell indulni ezen az úton, és mindenképpen jó irány, és én is nagyon hiszek abban, hogy a könyvtáraknak ebben komoly szerepe van.
Egyébként én ismerek olyan hallgatót, aki a szakdolgozatában már elég erőteljesen használta a ChatGPT-t, tehát bevezetőt írt vele, összegzést írt vele, ezzel adott címet a szakdolgozatának. Persze nem feltétlen vett át egy az egyben, amit eredményként kapott, de egy iránymutatásnak nagyon jó. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy mondjuk hogy fogalmazzuk meg a gondolatainkat igazán jól, mondjuk egy fejezet után, akkor nagyon jó összegzést tud írni. És még mindig nem kell felhasználnunk az egészet, de mégis lehet, hogy egy kicsi időt nyerünk vele. Tehát erre is jó, csak ilyen esetben azért ezt jelezni kell a szakdolgozatban valahol, hogy használtuk a mesterséges intelligenciát hozzá, de például, hogyha szakirodalmat keresünk, akkor a ChatGPT ebben most már nagyon ügyes. Én például kértem tőle egyszer, hogy mutasson nekem olyan új tudományos cikkeket, amik a glutén érzékenységgel kapcsolatosak, bármilyen kutatás is legyen az. Alapvetően 3 vagy 4 találatot hozott, de most már nem csak úgy, hogy ott volt, hogy valamelyik folyóiratban egy cikk, hanem volt hozzá egy link, amiben meg tudtam ezt nyitni, tehát, hogy már nem egy ilyen halucináció volt. Viszont angol nyelvű, és hát azért csak egy szakcikk, amit én nem értek. És megkértem rá, hogy akkor ezt fordítsa már le, és egy kivonatot készítsen belőle. És nagyon gyorsan egy nagyon jól érthető szöveget alkotott. Nem hiszem, hogy teljesen tökéletesen, de hogy gyakorlatilag a lényeget le tudtam szűrni az egészből. És most már ott tartunk, hogy ha hozzáfér egy cikkhez, vagy bármilyen információhoz, ami hosszú, akkor abból, ha azt kérjük, hogy egy 10 mondatos kivonatot készítsen, akkor megteszi. Ha azt kérjük, hogy vázlatpontokban sorolja fel, hogy mik a legfontosabb megállapítások mondjuk egy kutatásnál, akkor ezt is megteszi. Nagyon jó diagramokat készít egy statisztikából. Szerintem nem rossz ezt használni, és azzal, hogy ezt használjuk, nem lesz kisebb eredmény mondjuk egy szakdolgozat megírása, vagy egy doktori disszertáció megírása, mert hogy a végeredmény, amit kiadunk a kezünkből, ahhoz ugyanúgy szükség van a mi fejünkben lévő információra, a mi tudásunkra, csak gyorsítunk a folyamaton, ahogy elérjük a végeredményt.
Attila, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon jó volt veled együtt gondolkodni arról, hogy mi lehet a mesterséges intelligencia és a könyvtárak jövője. Összegzésképpen én is azt mondhatom, hogy derülátóak vagyunk, és köszönjük azt, hogy hallgatják a Tittel podcastet.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kis István népi iparművész Fafaragót, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökét. Azért beszélgetünk itt ismét, mert a múltkor ugye a Martin György díj kapcsán beszélgettünk veled, viszont az az öröm érte az Egyesületet, hogy ti is elismerő oklevelet kaptatok a Magyar Művészeti Akadémiától.
Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót. Az örömhír csőstül szokott jönni, hál' Istennek. A 42 éves Egyesület, ami másodikán ünnepelte a 42. születésnapját, tehát 1982. október 2-án alapították meg az Egyesületet, és ebben az évben elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevelét. Nagy megtiszteltetés, tehát akkor, amikor a Művészeti Akadémia népművészeti tagozata megismeri az Egyesület munkáját, és ezt elismerésre méltónak találja, akkor hát ez a nagyon nagy büszkeség, hogy ez a 42 év nem telt el hiába.
Hogy emlékszel vissza az Egyesület munkájára?
Az az igazság, hogy én az Egyesületbe nem mint alapítótag kerültem, hanem majd 20 évvel később kerültem az Egyesület látókörébe egyáltalán. De hát ez úgy kezdődött, hogy 82. október 2-án 19 ember összeült, és elhatározták, hogy megalakítják a Heves Megyei Népművészeti Egyesületet. És ezekből a tagokból még 8-an mindig velünk vannak aktív tagokként. Többiek sajnos elhaláloztak, vagy kiléptek az egyesületünkből, de ők még mindig velünk vannak, és tevékeny részesei az egyesületnek. Nyilván az a 42 év az elején eufórikus volt, összejöttek a népművészetben azok az emberek, akik a tárgyalkotó népművészetet képviselték. Összesen mai napig is 14 szakmában, nagyon sok szakágban művelik a népművészetet a mi mestereink, és hát bizony, ugye végigmentek az alapítástól egészen az egyesületté válásig, ami ugye a jogi formula lett, a rendszerváltást követően jogi személyiséget kellett teremteni az egyesületnek, és az ezzel járó összes problémát az akkori vezetés végig küszködte. Így jutottunk el odáig, hogy egy hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggel bíró egyesület lettünk, aminek nagyon komoly alapszabályzata van. Nagyon sok munkát végeztek a tagjaink, óriási mennyiségű pályázatokon vettek részt, kiállításokat szerveztek, minden olyan standard munkát végig csináltak, amit ezek a népművész egyesületek végig követtek a életük során. Gyakorlatilag a Heves megyei Népművészeti Egyesület az első között alakult meg. Egyidősek vagyunk a NESZ-szel. A NESZ alapító közgyűlésén három akkori tagunk vett részt, és azok közül Berzelici Fehér János még a mai napig is aktív tagunk. A többiek ők kiléptek az egyesületből, máshol folytatják a tevékenységüket. De a NESZ a 40. születésnapján őket, mint NESZ alapító tagokat is külön elismerte.
Közben hagyd mondjam el hallgatóknak, hogy ugye ez a Népművészeti Egyesületek Szövetségét jelenti a NESZ.
Ja, bocsánat,
csak, hogy aki esetleg nem tudja, mert nekünk egyértelmű, de hogy említetted, hogy 14 szakákba dolgoznak alkotóitok. Úgy gondolom, hogy a táborok, illetve a két évente megrendezésre kerülő viseletkonferencia miatt talán ez a kettő, a fafaragás, illetve a hímzés, szövés a legismertebb.
Tulajdonképpen igen, de ha áttekintjük, tehát a viseletkonferencia, ugye a hímzők, csipkeverők, szövők, viseletkészítőknek az ünnepe. És hát nyilván az ehhez kötődő összes kiegészítő szakma, a gyöngyfűzés, az ékszerkészítés. Nálunk ugye van mesterek között hímző, szövő, fafaragó, gyöngyfűző, viseletkészítő, játékkészítő, fazekas, bőrműves, népi ékszerkészítő, lószőr ékszerkészítő, mézeskalácsos, kosárfonó, babakészítő, csipkeverő, bútorfestő, szaru és csontfaragó, csuhé és szalmaforma, de nem is győzem elsorolni, annyiféle szakmát űznek a mesterei.
Igen, sok-sok, mindegyik szép, mindegyik érdekes. Azt tudom, hogy az egyesületnek nincsen saját alkotóháza, tehát ilyen szempontból azokkal szemben, akiknek esetleg van, nehezebb szerveznetek, akár összejövetelt, akár foglalkozásokat.
Ez így van. A régi időkben, amikor az egyesület úgy működött, hogy valamelyik intézménynek a pártfogoltjaként, és gyakorlatilag mentort rendeltek az intézményből hozzá, aki segítette munkájukat. Ugye ez megszűnt. Abban az időben nagyon könnyű volt szakköröket szervezni, helyet biztosítottak, meg volt a lehetősége, hogy ott tanítás folyjon, és akkor nyilván sokkal több fiatalt lehetett elérni. Na most ez szép lassan a rendszerváltás után megszűnt. Gyakorlatilag ma már csak kvázi befogadó intézményünk van, ami a székhelyet biztosítja, és időnként néhány közös projektet tudunk megcsinálni, például a viseletkonferencia, és ők biztosítják a helyiséget a közgyűléseinknek. De hát a mi mestereink önállóan a saját műhelyeikben dolgoznak, és így érik el ezeket a csodálatos eredményeket, amit egyébként elérnek, ami országosan is elég ritka. Tehát ebben a pillanatban elmondhatjuk, hogy van 17 népiparművészünk. 17 népiparművésszel nagyon kevés egyesület büszkélkedhet, és most örömmel jelenthetem, hogy a 18. is előkészítette a pályázatát. Tulajdonképpen már csak a népiparművészeti tanácsadó testület ülésére vár, hogy ott elfogadják az ő pályázatát, és akkor 18 népiparművészünk lesz.
Ha nevet nem is mondasz, szakágat kérdezhetünk?
Az összesre?
Nem, csak, de végül is igen.
Hát van kosárfonó, fazekas, viseletkészítő, kettő, sőt három, hímzők, bőrműves, faszobrász, lószőrékszerkészítő, szűrrátétkészítő, fafaragó, és most egy fa és csontfaragó aspirál a népiparművész címre.
Jó, széles a skála.
Gyakorlatilag majdnem minden szakákból van népiparművészünk, ami ugye nagyon nagy dolog. Ezeknek a mestereknek a munkája, ami az egyesület tevékenységét meghatározza. Az összes többi mester pedig mondjuk így a szakmai ambíciók nélkül örömmel végzi a munkáját, és abban leli az örömét, hogy ő valamit el tud készíteni, és ezt időnként kiállításokon megmutatja a közönségnek.
Egy kicsit beszéljünk már arról, hogy a népi iparművész cím mit jelent, hogy tisztában legyenek vele a hallgatók, hogy az, hogy 17 népi iparművészetek van, az miért jelent nagyon nagy dolgot?
A népiparművészet minősítő folyamat az egy rendkívül nehéz. Ebben a pillanatban ezt a Hagyományok Háza szervezi, és minden szakágra előírt mennyiségű zsűrizett iparművészeti terméket, rossz szóval mi alkotásnak szoktuk mondani, kell előállítani, tehát meg kell alkotni. Például a fafaragóknál 35 B-kategóriás, ami ma míves termékként jelenik meg, és 5 darab A-kategóriás, ami mesterremek kategóriát jelent, 40 zsűrizett portégát kell bemutatni, amit az előbb is mondtam, a Népiparművészeti Tanácsnak a zsűrije elfogad, és ezt úgy ítéli meg, hogy ezek a népművészet vagy hagyományos, vagy már a modern ágának megfelelően megkapták ezt a minősítést. Amikor ez megvan, akkor kapja meg valaki a népiparművész címet a NIT-nek a döntése alapján.
Igen, tehát sok munka, nagyon sok tárgyat kell elkészíteni, mert ugye bead az ember valamit, egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan minősítést ér el, amit szeretne.
Hát így van, tehát mondjuk, hogy minden beadott zsűrizésből, hogyha egyharmadát kiejtik, akkor is, ahogy 50 darab, akár az már egy életműnek is jelentős lehet. Az Egyesületnek van, jelenleg 60 tagja van, ebből tiszteletbeli tag van 8, tehát akik már nem aktívak, hanem a korábbi tevékenységük alapján tiszteletbeli tagok lettek, akik mégiscsak hozzánk tartoznak, mert szeretjük, hogy csak azért tartoznak, és ők is úgy érzik, hogy hozzánk tartoznak. Tehát 50-52 ember van, aki alkot, és ebből azért 18
népiparmű,
az óriási
jó,
szám.
Az, igen.
És ha még ezt hozzátesszük, hogy az is nagyon ritka, hogy egy egyesületben 4 népművészet mestere van. Ugye Bai Imréné, a kosárfonó, Horváth Tibor, a bőrműves, Berzevici Fehér János viseletkészítő, és Erdész Judit Mária, a hímző és viseletkészítő. Ők szakmájuknak meghatározó mesterei, megkerülhetetlenek. Mint tudásban, mint pedig elismertségben. Nem véletlen, hogy a viseletkonferencia nálunk jött létre, pontosan ezeknek a mestereknek a tudására hivatkozva, ami már 24 éve lesz, mert hogy most fogjuk rendezni a 13-at. És akkor még nem beszéltünk az egyéb szakmai elismerésekről. Tehát ha azt nézzük, hogy az Egyesületben jelenleg van 5 Királyzsiga díjas mester, ami a Népművészeti Egyesület Szövetségének a kitüntetése, ami a mozgalomért és a szakmáért végzett tevékenységet ismeri el. Nagyon ritka, hogy ebből is egy egyesületből ott legyen. És akkor még nem beszéltünk a szakmai díjakról, de ha azt mondom, hogy a szakmai díjak, amik ugye az egyének tevékenységét ismerik el, a hallgatók ugye nem tudják, de ha elmondjuk, hogy az országos népművészeti kiállítások 5 évente kerülnek megrendezésre, és az 5 év alatt elkészült alkotásokat válogatják be erre az országos kiállításra, ahol különböző díjakat adnak át. Díjazása a bronzoklevél, ezüstoklevél, aranyoklevél, és a legnagyobb a gránátalma díj. Ha azt mondom, hogy a 21-es volt az utolsó, 20 helyett 21-ben rendezték, 2021-ben rendezték meg az utolsó országos népművészeti kiállítást. Tehát 21-jel bezárólag volt 4 bronzoklevelünk, 11 ezüstoklevelünk, 7 aranyoklevelünk, és 8 gránátalmadi. Tehát a 8 gránátalmadi, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majdnem minden évben vagy minden kiállításon kaptak gránátalma díjat a mestereink. A legelsőt 82-ben, az alapítás éve, és már az alapítás évében, és itt mondjuk ki név szerint Gelsei Sándor bútorfestő már gránátalma díjat kapott, akkor még nem Budapesten rendezték, hanem Nyíregyházán, jól emlékszem, és hát így bizony így végig sorba jönnek az elismerések.
Azt mutatja, hogy az első perctől kezdve nagyon magas szakmai színvonalon dolgozott az Egyesület. Említettük, hogy ugye saját alkotóházatok nincs, ugyanakkor mégis megvan a tér, ahol aki szeretne bekapcsolódni, aki szeretne tanulni tőletek, az tud kapcsolatot teremteni veletek, hiszen akár a két évente már említett megrendezésre kerülő viseletkonferencián is találkozhat a mesterekkel, ahol színvonalas szakmai előadásokon vehet részt, illetve alkotótáboraitok vannak.
Így igaz. Akkor térjünk vissza ismét a viseletkonferenciára. Tehát annak idején, amikor a viseletkonferenciát létrehozták, ugye az volt a cél, hogy ne csak a hagyományos népviseletek, hanem a népművészet formavilágát feldolgozó modern viseletek jöjjenek létre, amik egyébként azonnal megmondható, hogy ez mégiscsak a magyar népviseletből jövő evolúciós folyamat, és hogy ennek legyen egy olyan fórum, ami országos fórum, és ugye hát, mint ahogy mondtuk, hogy az Egyesületben akkor is működő három meghatározó viseletkészítőnek a életművére alapult ez az egész, Berzeviczi Fehér Jánosné, Erdész Judit Mária és Lovászné Juhász Rita munkájára, aki egy elismert, akkor még fiatal mester volt. Ő egyébként népművészeti ifjúmestere címet kapott, hogy ezt elfelejtettük mondani, hogy népművészeti ifjúmestere is vannak nálunk, hál' Istennek. És az úgy alakult az évek során, két évente kerül ez megrendezésre, és mindig rendkívül jó szakmai előadások társultak hozzá. Néprajzkutatók, viseletkészítők, kiegészítőkészítők csatlakoztak be, és tartottak színvonalas előadásokat. Egyre többen jönnek ezekre a konferenciákra. A jövő évi program már az önmagában is egy csodálatos lesz. Dr. Fülemile Ágnes fog kalotaszegi népművészetről egy előadást tartani, vagy Kis Gabriella, az MMA ösztöndíjas gyöngyfűző kalotaszeg asszonyairól fog beszélni, akiknek a gyöngyfűzését, a gyöngydíszítését tanulmányozta, és ebből készített egy egészen új kollekciót. Vagy Dr. Simonovics Ildikó, a Nemzeti Múzeum divattörténésze tart egy előadást a magyar menyasszony kiállítással kapcsolatban. Vagy Molnár Madarász Melinda, művész nevén Melyke, divattervező, a tradíciókról és a hagyományok újraéledéséről fog beszélni. Vagy például, hogyha azt nézzük, Barsi Csaba, a pitykegomb kutató, a pitykegombokról fog előadást. Tehát, hogyha ezeket nézzük, ezek olyan érdekes előadások lesznek, ami mindenhonnan a szakmabelieket vonzza, sőt, a külső érdeklődőket is. Általában 150 regisztrált látogató van ezeken a konferenciákon, és azon túlmenően, hogy itt kiváló előadások hangzanak el két napon keresztül, ehhez társul egy nagy kiállítás, egy országos kiállítás. Hogyan tudják elképzelni a viseletkészítők, az ország viseletkészítői azt, hogy hogyan fogja a népművészet túlélni azt a korszakot, hogy múzeumi tárgyból viselhető legyen. Tehát mindenképpen egy olyan irányba szeretnénk elmozdítani a népművészetet, hogy közelebb kerüljön az emberekhez, a fiatalok megértsék, megszeressék azt, hogy milyen csodálatos kincs van a magyar nép birtokában.
Igen, tehát hogy ne csak megmaradjon múzeumi tárgyként, hanem hogy tudják használni, adott esetben viselni, úgyhogy ez szép maradjon, mert ezért sok olyan feldolgozást látunk mindenhol, ami talán nem állja meg a helyét, és azért jó, hogy az Egyesület rendezi ezt a konferenciát, mert ott igazából a szakmai felügyelet is biztosított.
Természetesen, tehát a pályázatra beküldött anyagból gyakorlatilag egy szakmai zsűri válogatja ki a kiállításra kerülő tárgyakat. Gyakorlatilag ez garancia arra, hogy itt valóban vagy a teljesen autentikus népviseletek kerülnek, vagy a mintakincsnek megfelelő feldolgozások kiváló minőségben kerülnek kiállításra. Nem véletlen az, hogy az ACMA úgy gondolja, hogy az EGRI kiállításon, a viselet kiállításon megjelenni egy dicsőség.
Térjünk át a táborokra is.
Valaha az Egyesület komplex táborokat rendezett, ahol közösen minden szakma együtt dolgozott, mutatták egymásnak, hogy mit tudnak, tanították egymást. És a táboroknak ez a legfőbb célja, hogy a tudást átadni azon túlmenően, hogy alkotásokat hozzanak létre. Ma már gyakorlatilag egy nagy tábort viszünk, szeretnénk ezt később majd bővíteni, de most ez egyelőre ez az egy nagy táborunk van, az Aldebrői Fafaragó tábor. Az is jubileumi évhez érünk. Jövőre lesz a 10. faragó táborunk. Amikor ezt a tábort megalapítottuk, akkor a Heves-megyei Iparkamara, Aldebrői Önkormányzat és az Egyesület kötött egy együttműködési szerződést, ahol ugye elhatároztuk, hogy Aldebrőt fogjuk szépíteni. Már akkor úgy hirdettük meg, hogy ez egy nyílt tábor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jöjjenek, tanuljanak, vagy csak lássák a mestereket dolgozni. Munkaközben, hál' Istennek, iskolás csoportok is jönnek néha. Tévében is megmutatják, hogy miket és hogyan dolgozunk. És hát így alakult, hogy a 10 év alatt, ugye jövő lesz a 10. tábor, odáig jutottunk, hogy 56 alkotás készült el, ami ugye önmagában is nagy dolog, de főleg, ha úgy nézzük, hogy ezek komplett önálló alkotásoknak is megfelelnek. Így készült el a Aldebrői Történelmi Emlékút, ami 21 állomásból áll, és ott a magyar történelem és az Aldebrő történelmének az összesimulása látható. Egy harangláb is készült, ami az emlékparkba betérőket fogadja. Minden egyes táblán a magyar vagy az Aldebrő történelem, vagy az Aldebrő történetek a szőlőművelés, a dohányművelésnek a megörökítése van. Vagy a szkíta emlékhely, ahol szobrok és padok örökítik meg a szkítáknak a jelenlétét, mert itt ugye arról beszélhetünk, hogy szkíta jelenlét volt, vagy pedig a szőlőművesek emlékhelye, ahol az aldebrői szőlőművelésnek állítottunk emléket, szobrokkal, kopjafával és padokkal. Ha ezeket így összeszámoljuk, akkor, mint ahogy mondtam, 56 alkotás, önálló alkotásként is felfogható alkotás szerepel, ami már önmagában is nagyon nagy dolog. A megyében biztos, hogy nincsen ilyen. Az országban is 2 vagy 3 létezik, ami ennél nagyobb. Tehát azt mondhatjuk, hogy országos szinten is elismert, ma már elismert, mert tudnak rólunk, ma már máshonnan is hívunk mestereket, mikor több munka van, eddig az egyesület tagjai készítették.
Kedves hallgatóink, Kis István népi iparművész Fafaragóval, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélgettünk. Még egyszer gratulálunk az egyesületnek az elismerő oklevélhez. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is további kellemes rádiózást kíván a bemondó, Krész Beáta.